9 óra 41 perc a telefonban Csernátoni Csaba, az mforoprivatbankár.hu újságírója, és folytatjuk a beszélgetést egy más témával. Ugye az első blogban a beruházási adatokról volt szó, most azonban a keresetekről, az mégiscsak mindenkinek zsebbevágó kérdés, és ugye ilyenkor szokott az lenni, hogy ugye oda kell figyelni arra, hogy milyen számokat nézünk, hiszen amikor a bruttó átlagkereset elhangzik, akkor szerintem sokan felszíszennek, hogy hát nagyon jó lenne, ha ez igaz lenne mondjuk rám nézve. Kezdjük először tényleg egy kicsit a metodológiával, ugye van ez egy úgynevezett medián bruttóbér, talán az áll közelebb, nem a valósághoz, hiszen itt vannak azért torzító tényezők.
Jó reggelt kívánok újra. Igen, hát az átlagkeresetet azt húzza sok ágazatban, ugye sokkal magasabb például a pénzügyi, tehát a bankszektorban, illetve az amit a KSH információ és kommunikációs ágazatnak hív, vagy éppen a energiaiparit, a bruttó fizetések, azok ebben a három ágazatban 1 millió fölötti összeg, miközben például a mezőgazdaságban, vagy a szálláshely szolgáltatásban 500 000 körül, éppen ezért a mediánt érdemes igen a teljes képhez megnézni, ami viszont a például márciusban a nettó medián az 382 000 forint alatt volt, szemben a nettó átlagkeresetnél 490 000 forint, tehát egy bő 100 000 forint különbség van, de emellett más szakadékok is mutatkoznak, nevezetesen a KSH jövedelmi ötödökre osztja a fizetéssel rendelkező lakosságot, és itt az a probléma, hogy a legfrissebb adatok szerint a legalsó 2/5-ben 8,1, illetve 8,9%-os volt a növekedés, míg a negyedik és az ötödik 5/5-ben, tehát a legnagyobb fizetéssel rendelkezőknél meg 10, illetve 9%. Itt nincsen nagy, a százalékpontos különbségek nem túl nagyok, csak pont ez a mutató azt jelzi, hogy akiknek a legalacsonyabb a fizetése, jobb lenne, ha kedvezőbb lenne, kiegyensúlyozottabb lenne a kép, hogyha ők tempósabb fizetésemelkedést kapnak, és ez nem látszik az adatokból.
És nem beszélve arról, hogy akkor egy...
Igen?
Csak azt akartam mondani, amit mondasz, hogy azért is lenne fontos, mert ugye nyilván a fogyasztást is az segíti, hogyha magasabb a bér, hiszen akkor bátrabban fogyaszt a polgár, és ugye ez meg nagyon nem lenne, nagyon nem mindegy. De ezen túl, ugye ez egy fontos dolog, amiről beszéltél, meg hát ugye ebbe az alsó kétdekádban nagyon sokan tartoznak, az a másik fő probléma, tehát túl nagy az a volumen. Viszont földrajzi értelemben is komoly különbségek vannak, ezt azért mondjuk nyilván régen is volt, mert ez nem kérdés, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt is mondjuk Budapest mindig kiemelkedett más, az ország más területeivel szemben. De ugye most egészen szofisztikált módon lehet tudni, hogy egyes járásokban is hogyan alakulnak a bérek. Itt milyen érdekességeket lehet látni, Csoma?
De igen, itt is a KSH negyedévente közli a járásokra és budapesti kerületekre bontott jövedelmi statisztikákat. Hát itt még nagyobb, még jobban, vagy még erőteljesebben látszik a szakadék. Ez a budai kerületekben például a legfrissebb adatok szerint a második kerület, ami az elsők között van, ott a bruttó fizetés közel 1,2 millió forint, a szomszédos 12. kerületben meg 1,1 millió forint, de egyébként a budapesti kerületekben, tehát az országok belül is a legmagasabbak a fizetések, miközben például a keleti ország részben az egyik leggyengébb mutatóval a cigándi járás rendelkezik, ahol 420 000 forint, tehát többszörös, tehát nagyságrendi és többszörös eltérés van a kettő között, de itt azt, de lehetne mondani más országrészeket, például a nagykanizsai járásban is 600 ezer forint alatt van a bruttó fizetés, annak a duplája a második kerületi. Tehát itt nyilván nagyon munkaerőpiaci eltérésekből is adódik, csak hogy a felzárkózás az nehezen látszik ezekből a nagyon részletes adatokból, tehát ezek a óriási különbségek nem segítenek ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbá váljon a jövedelmi helyzet, és amit mondtál, hogy ez meghatározza a vásárlóerőt, és a vásárlóerő a helyi szolgáltatásokat, illetve kereskedelmet nagyban befolyásolja, és így láthatóan ott kevesebb a elkölthető összeg, és az infláció pedig sokkal jobban érinti őket. Tehát a reálbérek tekintetében is lemaradásban vannak egy jobb jövedelmi helyzetű térséghez képest. És nem csak Budapestről van szó, mert a jobbak közé tartozik például a győri járás is, de azért ott is a győri járásban is 800 ezer forint a bruttó átlagkereset, ami mindig több százezer forinttal elmarad a budapesti top fizetésektől.
És ugye érdekes, hát amit mondasz, hogy nem csak a keleti országrész, mert régen mindig ez volt, ugye Kelet-Magyarországon voltak a legalacsonyabb, de látom, ugye a nyugati országrészben is vannak olyan területek, amik jóval alatta maradnak az országos átlagnak. Korosztály szinten van ilyen mutató? Most ezt nem tudom fejből, csak kérdezem, hogy ahogy megyünk a korban előre, nyilvánvaló, hogy magasabbak a bérek, de hogy a fiataloknál ez hogy alakul?
Hát a fiataloknál alapvetően tehát náluk alacsonyabb pontos számokat, és itt lehet csak arra például nincsenek medián, ott is jó lenne azt nézni, ugye, hogy a medián összegek hogyan alakulnak, de jelentős a különbség, de itt azért is a korosztályoknál azért is érdemes óvatosan kezelni, mert ugye ők tudnak át, tehát sokkal mobilisabbak, és egy bizonyos korosztály után, hogyha alacsonyabb a fizetésük, hajlandóak átmenni magasabb fizetésekért, és akkor már mindjárt a területi eloszlásban máshogy látszik az ő jövedelmi helyzetük. Tehát azt olyan komplex táblát, hogy járási szintű és korosztályi bontás.
Jó, világos, értem.
Az egy nagyobb kutatásból kellene kikalkulálni.
És pont arról beszélgettünk itt pár perccel, vagy legalábbis akik figyeltek minket reggel, hallatták, hogy pont ugye ez a legfiatalabb generáció az, aki legdinamikusabb, tehát nem ijed meg attól, hogyha új kihívást kell találni, úgyhogy ez is igen, nyilván nem könnyíti egy ilyen kutatást. Nagyon szépen köszönöm Cseng Antoni Csabát, az m4privatbankár.hu újságíróját hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 10 órakor friss hírek, a következő blogban pedig, ha már fiatalok, akkor arról lesz szó, a bankok hogyan versengenek értük.